Márk evangélium a 11. rész, 12. versétől. Fennállva hallgassuk Istennek igéjét, hoztuk meg a Bibliánkat a mellettünk ülővel, hogy ne csak hallja, hanem lássa is az igét. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt füge érés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. A 20-as versre menjünk tovább. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: emelkedjél fel, és vesd magad tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom néktek, higgyetek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Eddig az ige foglalnak helyet a testvérek. Nagyon érdekes ez a történet, mert első olvasásra nagyon értelmetlennek tűnik az, hogy nincsen füge érési idő, Jézus pedig fügét akar enni, legalábbis a fügefa terméséből akar enni. De mielőtt megnéznénk ezt a bizonyos fügefát, szeretném, hogyha az első vershez vinnénk a szemünket, a 11. rész első verséhez. Ott azt olvassuk, hogy amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betsegéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél. Ennek a két szónak van egy-egy jelentése, mint ahogy a héber személy neveknek vannak jelentései. Én az enyémet elmondom. Dániel azt jelenti: Isten az én bírám, Istennek bírója, ezt jelenti az én nevem. Ami még érdekesebb, hogy minden földrajzi településnek van jelentése, és ez a két falu, amit itt az Olajfák hegyéhez közel találunk, esetleg a térképen meg is nézhetjük hátul a Bibliában, hogy ez pontosan hol is helyezkedik el. Az egyik falunak a jelentése az, hogy füge érés, sok füge érésének a helye. A másik falu jelentésének jelentése pedig az, hogy ahol nem érnek fügék. Ezt jelenti ez a két név, héberről magyarra szó szerint lefordítva. Jézus bemegy Jeruzsálembe, bevonul, mint dicső király, hozsannázó tömeg, újong előtte is, és utána is. És ami érdekes, és szembetűnő, a többi bevonulós királyhoz vagy hadvezérrel szemben az, hogy Jézus nem lóháton, nem az erejét, a hatalmát demonstrálva vonul be, hanem egy szamár csikónak a hátán, ami azt jelképezi, hogy békesség. Jézus békével jön Jeruzsálemhez, békével közeledik ehhez a városhoz. Egy másik leírásban találjuk azt is, hogy Jézus megáll az Olajfák hegyén és sír. Miért sír? Azért, mert látja Jeruzsálemnek a bűnét, látja az ő hitetlenségét, és látja az ő kemény szívűségét. És Jézus sír a város fölött. Füge érésének a helye, és a füge érésének, vagy éretlenségének a helye. Ezeken a helyeken ő megáll, és sír a város felett. Siratja Jeruzsálemet. Most érünk ahhoz a szakaszhoz, amit elolvastam, amikor Betániából elindultak, Jézus megéhezett. És messziről láttak egy fügefát, aminek már zöldellő levelei voltak. Nem tudom, hogy ki az, aki evett olyan fügét, ami nem aszalva volt, amit ilyen csomagolva lehet kapni bármilyen boltba, hanem rendesen, nyersen. Ki az, aki evett figét? Hát aki volt Izraelben, hát legalább. Nem ott tettél. Az kár. Milyen nagy ez a füge, amikor úgy nyersen van?
Attól függ.
Attól függ. Valaki mutat egy diónyit valaki. Valaki 6-8 centi, talán egy kisebb almával. Egyenlő. Én ettem ezt egy ilyen almányi, tehát nem esített. Jaj, de jó volt nekem. Nagyon finom egyébként a füge.
A vadfüge az egész.
A vadfüge az más. Na, látjuk, hogy különböző méretek vannak, de nagyobb attól, amit mindjárt mondani fogok. A füge érésének az ideje nem jött még el, ugyanis a füge érésének az ideje az késő július-augusztus hónapokra tehető. Ez a történet pedig Nisszán hónapban íródik, ami azt jelenti, hogy április, március vége, április eleje, tehát pont az az időszak, amit most is éppen írunk, naptár szerint. Mit akart Jézus enni arról a fügefáról? Hát aki látott már fügefát, az tudhatja, hogy a fügének a rügye az ehető. A fügének a rügyét az ottani emberek úgy ették, mint ahogy mi a nóraborrát, vagy az eperfáról lehulló finom eper falatokat. Ették desszertként, ették táplálékként. Tehát a fügének nem a termése, hanem még az megelőző, a virágzás utáni gümök, azok ehetők voltak már. Az még nem a kifejlett nagy füge, amit ugye mondtak a testvérek, hogy 6-7-8 centi átmérővel, hanem ilyen nagyon pici, mint az ujjam vége, ilyen pici gümök. De ezek ehetők. Jézus ezekből akar falatozni, de nem kell ahhoz bozsik gazdának lenni, hogyha nincsen rügye a fának tavasszal. Lesz-e abból ősszel szüret? Lesz-e abból aratás? Hát többen tapasztaltak, akinek van kertje, azt tudja, hogy abból már biztos nem lesz. Amíg én ezt nem tudtam, mint gyerek voltam, apukámon csodálkoztam, hogy honnan tudja, így március elején, vagy április elején, hogy ezen a fán lesz barack, ezen a fán nem lesz barack. Mi ő jós, vagy proféta, vagy honnan tudja? Aztán rájöttem, elmagyarázta, hogy ha le vannak fagyva a rügyek, vagy megette őket a bogár, vagy elverte azt a jégeső, abból már ne számítsunk termésre. Jézus ezeket a finom rügyeket nem találja, amiből később a finom füge meg fog érni. És ezért átkozza meg Jézus ezt a fát, mert már tavasszal látszik, hogy abban az évben nem hoz termést. Na mi ebből az üzenet? Mit akar ma nekünk ezáltal a Szentlélek szólni? Nem akarom az összes messiási proféciát felolvasni, mert itt ülnénk reggelig. De egyet olvassunk el mégis, Dániel proféta könyvének a 9. részét nyissuk ki a Bibliánkból. És a 9. rész 25-ös versében 500 évvel ezelőtt, tehát Jézus Jeruzsálembe vonulása előtt 500 évvel, Dániel így profétál, a 25-ös verstől olvasom. Tudd meg azért, és értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak, nyomorúságos időkben. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senki sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelmeknek is vége lesz, ha jön az áradat. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vett a véres és az ételáldozatoknak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra, a végleges megsemmisülés. Ez a profécia beteljesedik akkor, amikor Titus lerombolja Jeruzsálemet, benne a Szent templomot. 2 hete vagy 3 hete volt erről szó, a kőkövön nem marad Jézusnak a híres profétálásáról. Látjuk ezt a történelemben, hogy beigazolódott. De ez a profécia megint be fog teljesedni a végső időkben, amikor az Antikrisztus beül Isten templomába, és az iszonyatos bálvány, maga a sátán, aki testet öltött, ott paráználkodik az Isten szent helyén. És látjuk Jézusnak a halálát, hogy az, aki szent, azt megölik, és egyedül marad. Jézusnak az egyik jajkiáltása, az egyik imája a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus magára marad azért, mert Istennek a haragja sújtja őt a bűneinkért. Jézus ezért sír a város fölött, ezért sír Izrael népe fölött, mert a proféták jövendőléseit nem értették meg, nem hitték el, nem ismerték fel, hogy ez arról a Krisztusról szól, akit ők látnak az életükben. Testvérek, Jézus kegyetlennek ismertük meg, Jézus türelmetlennek ismertük meg, Jézust úgy ismertük meg, aki nagyon, de nagyon szigorúan ott is akar aratni, ahol nem vetett. Valószínű ez a fügefa nem akkor lett ültetve arra a helyre. Valószínű ez a fügefa már többször hozhatott jó termést, hisz azért szúrták ki őt a tanítványok, hogy ott van egy zöldelő fügefa. Menjünk és harapjunk róla valamit, ami ehető, de csak a leveleket találták. És Jézus ítéletet mond, soha többé senki ne egyen rólad termést. Mit akar Jézus ezáltal tanítani? Azt, hogy a türelmi időnek is van vége. A fügefa érésének van egy előzménye, mégpedig a megtermékenyülés, mégpedig a rügyfakasztás, mégpedig a gyümölcsnek a megérlelése. Izrael évszázadokon keresztül hallgatja a Jézus Krisztusról szóló proféciákat. Olvassa a jövendőléseket. Énekli a zsoltárokat. Azokat a zsoltárokat, amiket énekeltek, a 116-os, a 117-es, a 118-as zsoltárt, akkor, amikor Krisztus bevonul Jeruzsálembe. Hozsánna, hozsánna a Dávid fiának. Hát ki a Dávid fia? Jézus Krisztus, a názáreti. És nem ismerik fel, hogy ő a király. Mit ismernek fel benne? Egy kormányváltót. Mit ismernek fel benne? Egy jótevőt. Egy olyan embert, aki ellátja a népeket élelemmel, itallal, ellátja az embereket jókedvel, jó tanításokkal, ellátja az embereket egészséggel, sőt, visszaadja a halottnak az életét. Ezt a Jézust ismerték fel, de még nem a Dávid fiát. Ugyanez a tömeg pár nappal később mit kiabál, péntegen lesz erről igehirdetés, hogy feszítsd meg, mi történt néhány nap alatt az emberek fejében? Az, hogy nem ismerték fel a mesiásukat. Az, hogy nekük mindegy volt, hogy mit kiáltanak. Csak valamit kiáltani kell. Jeruzsálemben egy héttel később Páska ünnepe van. A húsvétot ülik meg a zsidók. Ez egy öröm ünnep. Ez egy olyan ünnep, amit úgy kell elképzelni, hogy Jeruzsálemnek a lakossága megtöbbszörösödik, rengeteg ember elmegy, és egy ilyen fesztivál hangulat van. Egy öröm újongás van. És mindenkinek jó kedve van, mindenki ünnepel. Na most jön a názáreti, bevonul Jeruzsálembe. Ez nagyon is belefér ebbe a jó hangulatba. Nem feltűnő kiknek? A római hatóságnak. Mit olvasunk? Semmit. Nem csinálnak semmit Jézus ellen. Nem feltűnő a főpapoknak, mert jó, hadd ünnepelte sem magát. Hát mit érdekel ez bennünket? Hányan Jézus bejött már Jeruzsálembe? Nem lett abból semmi. De amikor Jézus elkezd prédikálni Jeruzsálembe, és kiűzi azokat a népeket, akik az imádság házát rablók barlangjává tették, akkor a nép elkezd rajongani Jézus tanításáit, elkezdik követni őt. Na és ekkor döntik el, hogy keresztre feszítik, mert veszélyben van az ő állásuk, veszélyben van az ő egzisztenciájuk, veszélyben van az, amit eddig hazugságként felépíthettek, vallásként, azt Jézus lerombolja. Jézus ezért csír, mert ahelyett, hogy az emberek megtérnek, mint Ninivébe megtértek annak idején, elkezdenek Jézus ellen szövetkezni. Elkezdenek Jézus ellen terveket kitalálni, és elkezdik a titkos szolgálaton keresztül begyűjteni az információt Jézus ellen. Találnak egy árulót, aki beköpi Jézust a hatóságoknak. Elvezeti őket Jézushoz. Az apostol apostoli munkát végez, de nem úgy hívta az emberekhez, nem úgy hívta Jézushoz az embereket, ahogyan azt Jézus kérte volna tőle. Mert a többi apostol is Jézushoz hívja az embereket, de mire? Megtérésre, nem pedig arra, hogy Jézus megöljék. A fügefa érésének az ideje nem jött el. De nem is lesz fügefa érése, mert nincsen rajta rügy. Isten kóstolgat bennünket, testvérek. Isten belekóstol az életünkbe. Mintát vesz. És megnézi, hogy lesz-e ebből gyümölcs. Lesz-e ebből valami. Én úgy gondolom, hogy Isten hagyott időt bőven a zsidó népnek, hogy megtérjen. Hagyott bőven proféciákat, prédikátorokat, ige hirdetőket, ige magyarázókat, akik tanítottak a zsinagógákban, a templomban, egy messiásról, aki meg fog születni Betlehemben, aki fel fog nőni és igéket fog hirdetni. Bemerítő János hirdeti a megtérés evangéliumát. Bemeríti az embereket a bűnei bocsánatára. Ott van a rügyfakasztásnak az ideje. Fakadnak rügyek, mert bemerítő János tanítványaiból néhányan megtérnek, és Krisztus tanítványai lesznek. Vannak, akik később térnek meg, bemerítő János tanítványaiból, akik szintén keresztényé lesznek. Abcselben olvasunk ugye erről. Vagy látjuk a pogányokat, vagy éppen a félzsidókat, a samáriai embereket, hogy találkoznak Jézussal, és azt mondják, hogy nekem kell ez az Úr. Én Istent akarom imádni, hagyom a bálványaimat, hagyom a régi isteneimet, én egyedül Jézust akarom követni. És Jézus nem megy el a pogányoktól sem, hanem adja rájuk a békéjét, adja rájuk a megtérésnek a kegyelmét. Viszont ezt a fát Jézus megítéli, nagyon kemény beszéd ez, és látjuk ennek a még keményebb következményét. Eltelik egy nap, jönnek vissza ugyanazon az útvonalon, és mit látnak? El van száradva az a fa, gyökerestül kiszáradt. Hát akinek már szárad ki fája a kertjében, az tudja, hogy ez nem egyik éjszakáról a másikra megy. Ez egy hónapokon keresztül tartó folyamat. Látjuk először a leveleket lehullani, látjuk az ágak végét kiszáradni, majd a nagyobb ágakat, végül a törzset, végül látjuk, hogy egy szél kidönti azt a fát, mert nincsen benne élet, nincsen benne erő, ami kötné őt a talajhoz, a gyökérzethez. Kiszárad ez a fa. Lehetősége sincs többé, hogy teremjen. Minek az előképe ez, testvérek? Az ítéletnek. Annak az ítéletnek, ami el fog jönni minden emberre. Ki lehet-e kerülni az Istent, testvérek? Dehogy nem. Ki lehet? Meddig? Meddig lehet kikerülni az Istent? 15 évig? 20 évig? 70-80 évig? 100 évig? Hát ki meddig él ezen a földön? De egyszer találkozunk az ítélő Istennel. Ez a fügefa éveken keresztül elkerülte az Úr Jézust. Jézus jött, ment az országban, és ez a fa túlélte Jézust. Pont most, pont azon a helyen Jézus őt szúrja ki. Keresi rajta a gyümölcsöt, de nem találja, és ítéletet hirdet. Van-e fehér ruhád? Kérdezi az egyik ének. Van-e új életed? Van-e benned szent lélek? Van-e olaj a lámpásodban? Van-e gyümölcs az életedben? Van-e a hitedet demonstráló megtérésnek a gyümölcs az életedben? Mert ha nincs, Jézus ítéletet mond. És akik meghaltak, azokról azt mondja a Zsoltáros, hogy többé nem dicsérik az Istent. Mert az élők dicsérik az Istent, nem pedig a halottak. Egy fa, ha él, azzal dicséri az ő teremtőjét, illetve gondozóját, a szőlős gazdát, a kerttulajdonost, hogy gyümölcsöt terem. Hogy gyümölcsöt terem. Jézus ítéletet mond a fának, és bekövetkezik az, ami bekövetkezik minden ember életébe. Találkozás az élő Istennel. A megmérettetés ideje. Péter látja ezt a történetet, sőt, le is írja Péter levelében ennek a történetnek a magyarázatát. Azt mondja Péter, hogy az igaz is alig menekül meg. Így van az ige? Mit jelent ez? Az igaz is alig menekül meg. Az igaz ember mi különbözteti meg a nem igaz embertől? Előbb tisztázzuk a fogalmat. Mi az, hogy igaz ember? Krisztus vére által Isten helyreállít bennünket, megigazít bennünket. Igazak vagyunk Krisztusban. De jobb tulajdonságaink vannak, mint a nem igaz embernek, aki még nem fogadta el a kegyelmet? Vagy szebbek vagyunk, vagy okosabbak vagyunk? Én úgy gondolom, hogy nem. A Biblia nem erről beszél. Az alig szó azt jelenti, hogy csak a kegyelem menti őt meg. Istennek a kegyelme, Istennek a megbocsátó szeretete, és annak elfogadása, az abba vetett hit az, ami megmenti. És ettől lesz ő igaz ember, nem pedig attól, hogy ő jót cselekszik. Aztán Jakab, a másik apostol, aki szintén itt van a történéseknél, ő hogyan magyarázza ezt a példázat, ezt a történetet? Azt mondja, hogy a cselekedetek nélkül, vagy a hit nélkül, ha nincsenek cselekedetek, akkor az egy halott hit. De ha valakinek csak cselekedetei vannak, és nincsen hite, az sem egy jó dolog. Ezek összefüggnek. A hitemből fakadnak a gyümölcseim, a hitemből fakadnak a jó cselekedeteim. Ha csak jó cselekedeteim vannak, de nincsen hitem, akkor mindenkinél nyomorultabb vagyok. Mert aki csak e világban bízik, akinek csak e világra van terve, és nincsen hite egy túlvilágon, nincsen hite egy üdvözítő Istenbe, annak a cselekedetei nem érnek semmit. Kár és szemét az ő élete. Kár és szemét. Saulusnak voltak jó cselekedetei? A zsidó felfogás szerint? Hogy ne lettek volna? Írtotta a keresztényeket. Jézusnak erről mi a véleménye? Saul, hát te engem üldözöl. Az Istent üldözöd, nem az embereket gyilkolod le, vagy jutottod börtönre. Te az Istennel húztál gyufát, te az Istent akarod megölni. És Saul megérti, és megtér. És a gyilkosból, az üldözőből üldözött lesz, végül áldozat lesz, de miért? Mert Krisztusért kárnak és szemétnek ítél mindent, ami e világi gyümölcs. Az e világi jó gyümölcsök ellenkeznek az Isten gyümölcseivel. Ugyanígy fordítva. Ami a világban érték, az nem érték az Isten országában. Ami az Isten országában érték, az valószínű, hogy értéktelen a hitetlen emberek szeme előtt. Jézus mond egy fontos mondatot, azt mondja, hogy higgyetek Istenben. Vagy egy másik fordítást, ha nézünk, mert a görögben ez a két lehetőség benne van, hogy higgyetek Istenben, vagy az Isten hite legyen bennetek. A Krisztus hite legyen bennetek. Az a hit legyen bennetek, amit Istentől kaptok ajándékba. Nem örülök annak, hogy most hideg van kint, de mégis, mert segít az igét megérteni. Kérdeztem embereket, akik kertészettel foglalkoznak, hogy és metszenek már? Hát mondom, ebbe a hóba minek? És azt mondták, hogy a fákat nem érdekli az időjárás. Van egy biológiai órájuk. Elkezdtek ügyezni. Elkezdtek kihajtani. Azt, hogy túlélik ezeket a fagyokat, vagy nem, az egy másik kérdés lesz. De őket nem érdekli a hóesés. Nem érdekli a mínusz 5 fok, ami éjszaka volt. Őket nem érdekli a hóvihar, a hóakadály. Őket nem érdekli ez. Március vége van. Beindul a rügyezés. Ezek a fák hisznek. Hisznek abba, hogy lesz meleg. Hisznek abba, hogy lesz majd gyümölcsszedés, ha eljön majd annak az ideje. Ha valaki csak a körülményekre néz, akkor nem jut rajtuk túl. Jézus mihez hasonlítja ezt a hitet? Ha van hitetek, akkor azt mondjátok ennek a hegynek, hogy vesse magát a tengerbe, és az beleveti magát. Meg ennek a növénynek is. Nem fogom kidobni, ígérem. Isten azt akarja, hogy itt átrendezzük a Noszva a jegek közötti útszakaszt, mert nem tetszik a nagy jeged meg, ahogy kinéz. Ki lehetne egyengedni, nem kéne, hogy lemeg felmenni, meg kacskaringozni ott a szerpentinen. Nem erről van szó. Ha van egy nagy probléma, akkor háromféleképpen lehet azt megkerülni, vagy megoldani. Úgy, mint egy hegyet. Az első megoldás, hogy átmegyek a hegyen. Nagyon nehezen feljutok a csúcsra, hogy számíthatok jégesőben, hóval, számíthatok vadállatokkal, számíthatok fagyhalálra, mondjuk, hogyha Himalájat másztuk, mert nem pedig itt a Mátrát, a Kékest, ugye, mert ott ilyen dolgok még nincsenek. Vagy fúrunk egy nagy alagutat, mint az osztrákok. Ki van fúrva egész Ausztria? Ők nem akarnak hegyet mászni, ők átmennek a hegy alatt. De mennyibe kerül egy alagútnak a megépítése? Pénzben is, meg időben is. Nagyon sok pénzbe kerül. Vagy van a harmadik megoldás, megkerülöm a hegyet. Jobb oldalról, vagy bal oldalról. De akkor elmondhatom-e, hogy megmásztam azt a hegyet? Vagy elmondhatom-e azt, hogy átmentem azon az alagúton? Nem. Kikerültem azt az akadályt. Nem volt elég hitem ahhoz, hogy áttörjek azon a hegyen. Rengeteg olyan probléma van a te életedben is, az én életemben is, ami hegyként tornyosul elénk. Bízatok Istenben. Az Isten hite legyen a ti szívetekbe, és átmentek azon a hegyen. Sőt, Jézus nagyobbat mond, és ez a negyedik megoldás, az isteni megoldás, azt mondjátok ennek a hegynek, hogy vesse magát a tengerbe, és az beleveti magát. Vannak olyan hegyek, amikkel nekünk nem kell foglalkozni. Nem kell kezdeni alagutat fúrni. Nem kell kezdeni felszerelést gyűjteni, hogy megmásszuk azt. Hanem parancsolunk annak a problémának, hogy menj az utamból. Ez nem megy csak hittel. Jézus hittel átkozta meg azt a fát. És működött. És a tanítványok csodálkoztak. Jézus, nézd, amit kimondtál, az működik. És Jézus elkezdi őket tanítani. Hát értitek már? Hittel mondjátok ki, amit az Isten akar, és megkapjátok. Amikor imádságban kéritek, hittel kérjétek. Egy feltételt szab az Úr Jézus, és ez nagyon komoly feltétel. A 25-ös verset nézzük meg. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Én úgy gondolom, hogy a hegy előtt valamennyinek meg kell állni. Amikor imádkozunk, azért jó, hogyha megállunk, nem arra gondolok, hogy sétálunk valahova, és nem lehet közben imádkozni, vagy megyünk autóval, vagy ülünk a járművön, és nem lehet közben imádkozni, de a megállás az szükséges, hogy álljunk meg. Ne foglalkozunk a napi dolgainkkal, ne foglalkozunk semmivel, hanem gondoljuk végig, hogy mit akarunk kérni az Istentől. Gondoljuk azt végig, hogy hogyan akarjuk azt kérni az Istentől. És azt is gondoljuk végig, hogy jogos-e a mi kérésünk. Jogos-e a mi kérésünk. Van-e harag a szívünkben másik emberi ellen? Ha van, bocsássunk meg. Ha van, engedjük el. Ha van, hagyjuk ott az áldozatot, amit az Istennek próbálunk felajánlani, menjünk el és béküljünk meg fele barátunkkal, testvérünkkel, és amikor ez megtörtént, menjünk vissza és imádkozzunk tovább az Istenhez. Én úgy gondolom, hogy Istennek az igéje tanít bennünket most arra, hogy ne a külsőségeknek örüljünk abban, hogy Krisztus bevonul Jeruzsálembe. Mert ő a halál városába vonul be. Neki az a halál városa volt. Őt ott nem fogadták be. Nem volt annyi hívő ember, hogy ki tudja Jézus menteni a gyilkosok kezéből. Sőt, akik voltak, azok is szétszaladtak. Közülük egy elárulja, egy másik megtagadja őt. Jézus ad egy második esélyt. Oda megy a halászló tanítványokhoz a feltámadás után, és elkezdi őket tanítani Péteren keresztül, hogy szeretsz-e engem, Simon Jóna fia? És ugye háromszor megkérdezi, Péter harmadjára megérti az üzenetet, a tanítást, és elkezd sírni. És rájön arra, hogy ki is az a Krisztus, akivel ő beszélget. Ki is az Isten fia? Milyen hatalom az, amit ő kap az Isten fiától? Adja meg nekünk Istennek, drága szent lelke, hogy érezzük meg és lássuk meg, hogy jó az Úr. Érezzük meg és lássuk meg, hogy Istennek nagy a szeretete és nagy a türelme irántunk. De amikor eljön az ítélet napja, és nem talál rajtunk olyat, ami az Isten igéjén, az Isten ítéletén megáll, akkor menthetetlenül elveszünk. Én nem kívánom ezt senkinek. Én azt kívánom, hogy minden ember megértse az Istennek evangéliumát, örömüzenetét, és minden ember elkezdjen gyümölcsöt teremni. És fogjuk látni, majd húsvét után lesz egy sorozat a gyülekezetről, amit szeretnék a testvérekkel megosztani, hogy milyen az a gyülekezet, ami gyümölcstermő gyülekezet. Milyen a gyülekezetnek a természete. Ugyanis a fügefa, az tudjátok, hogy minek a jelképe a Bibliában? Hogy?
Fügelevél áldás.
Fügelevél áldás, de maga a fügefa és maga a fügel minek a szimbóluma? Izrael, Izraelnek a szimbóluma. És a fügefa terméketlensége Izraelnek a terméketlensége. Ezért mondja az ige, hogy a zsidóknak a hitetlensége, szíve, keménysége miatt jutott el az evangélium kikhez? Hozzánk, a pogányokhoz. És Isten a pogányokkal teszi féltékenyé a zsidókat, hogy megtérjenek. És van egy maradék, aki üdvözölni fog a zsidó nép közül. Vannak most is komoly törekvések, akik a zsidó emberek felé mennek, és hirdetik. Hirdetik ennek a fának a történeti alapján az evangéliumot. Hirdetik a kereszt által a messiásnak az üzenetét. És vannak olyan zsidók, akik már megtértek, ők a messiás zsidók, akik megtartanak bizonyos zsidó ünnepeket, szokásokat, de a szívük az keresztényi lelkületben él tovább, és keresztényként élik meg az Isten hitüket. Hadd zárjam azzal a gondolattal, hogy higgyetek Istenben. Amen.